Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa szombati jubileumi katekézise. Advent megtanít minket arra, hogy aktív reménységgel várakozunk. Az első adventi prédikáció záró része: törekedjünk üdvösségünk megszerzésére, várakozzunk éberen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról.
Leó pápa a szombati szentévi audiencián: az advent megtanít minket arra, hogyan várakozzunk aktív reményben. 14. Leó pápa különleges jubileumi audienciát tartott szombaton, miközben az egyház az adventi időszakban karácsony felé tart. Katekézisében a Szentatya rámutatott: az advent arra tanít minket, hogy figyeljünk az idők jeleire, mivel felkészülést és erőfeszítést igényel Jézus felismerése a világunkban és a mindennapi életünkben. A teremtés beteljesedésére és megváltására való várakozásunk nem passzív, hangsúlyozta Leó pápa. Isten mindig arra törekszik, hogy bevonjon minket a munkájába. Isten bevon minket a történetébe, az álmaiba. Remélni tehát annyit tesz, mint részt venni.
Sperare allora e partecipare,
nyomatékosította a Szentatya. Emlékeztetett a szentév témájára, a remény zarándokai, és rámutatott, hogy ez a motto nem veszíti el jelentését, amikor a szentév karácsonykor véget ér. Inkább arra hív minket, hogy reménykedve haladjunk előre az életünkben, és várakozzunk nem zsebretett kézzel, hanem aktív részvétellel. A keresztényeknek olvasniuk kell az idők jeleit, amelyek Isten jelei a történelmi körülmények között, a II. Vatikáni zsinat szerint. Isten nem a világon, ezen az életen kívül van. Jézus első eljövetelétől, a velünk lévő Istentől megtanultuk, hogy az élet valóságában keressük őt, hogy okosan, szívvel és feltűrt ingújjal keressük őt, mondta Leó pápa. A világi katolikus hívek kiváltképpen arra kaptak meghívást, hogy vállalják ezt a küldetést, mivel a megtestesült Isten a mindennapi életben, a világ problémáiban és szépségeiben jön elénk. Emlékeztetett Alberto Marvelli, a katolikus akció fiatal 20. századi olasz tagjának életére és tanúságtételére, aki a II. Világháború pusztítása után újjá akarta építeni Olaszországot. II. János Pál pápa avatta boldoggá 2004-ben. Példaképe Pier Giorgio Frassati volt. Családjában az evangélium iskolájában nevelték. Többször is elítélte a II. Világháborút, önzetlen fiatalember volt. Riminiben és környékén idézte fel a pápa: teljes szívvel a sebesültek, betegek és kitelepítettek megsegítésének szentelte magát. Sokan csodálták önzetlen odaadásáért, a háború után pedig tanácsossá választották, és a lakásügyi és újjáépítési bizottság élére helyezték. Így lépett be az aktív politikai életbe. A politikában az életét kockáztatta, és egy katonai teherautó ütötte el és ölte meg, miközben egy gyűlésre biciklizett. Alberto megmutatja nekünk, hogy a reménykedés részvétel, hogy Isten országának szolgálata örömet okoz, még a nagy kockázatok közepette is. A világ akkor válik jobbá, ha feladunk egy kis biztonságot és kényelmet azért, hogy a jót választhassuk.
Per scegliere il bene,
figyelmeztetett a pápa. Ezt jelenti a részvétel. 14. Leó pápa katekézise végén arra kérte a katolikusokat, hogy kérdezzék meg maguktól, vajon örömmel kamatoztatjuk-e tehetségünket mások és Isten országának szolgálatában. Remélni annyit tesz, mint részt venni. Ez egy ajándék, amit Isten ad nekünk. Senki sem menti meg a világot egyedül. Még Isten sem akarja egyedül megmenteni. Megtehetni, de nem akarja, mert együtt jobb, zárta katekézisét 14. Leó a szombati szentévi audiencián.
Első adventi prédikáció záró része, törekedjünk üdvösség megszerzésére. Az Úr végső eljövetele habozás nélküli várakozás címmel tartotta meg Roberto Pasolini kapucinus atya a pápai ház szónoka első adventi prédikációján december 5-én pénteken kora délelőtt a 6. Pál aulában Leó pápa és a római kúria tagjai és a legfőbb szerzetes előjárók jelenlétében, amelynek záró részét most ismertetjük. Az emberek gonoszsága ellenére Noé kegyelmet talált az Úr szemében, mert pára nem hagyták abba Isten arcának keresését, hanem felismerték Isten kegyelmét. A mindenható talált valakit, akire rábízhatja tervét. Mindent eltörölni, de mégis újrakezdeni. A közismert bibliai történetben Isten arra kéri Noét, hogy építsen bárkát.
Dio chiede a Noé di costruire un'arca.
Annak pontos méreteivel, amiről tudjuk, azok a jeruzsálemi templom arányaira utalnak. A történet megfogalmazása a babiloni fogság idején született, távol a jeruzsálemi templomtól, így a bárka az elveszett templom és az újjáépítése vágyának szimbóluma lett. Ennek mélyebb üzenete, hogy valóban eltörüljük a gonoszt a föld színéről, nem elég megváltoztatni az emberi struktúrákat. Újjá kell építenünk az Úr templomát, vagyis vissza kell állítanunk Isten helyisképét az emberiség szívében és a föld színén, folytatta prédikációját a kapucinus barát. A bárka több mint egy hajó, a reménység jele, mert az élet csak akkor virágzik fel, ha újjáépítjük a mennyet, és annak közepébe magát Istent helyezzük. Innét érthető, hogy Jézus miért olyannyira kemény a templom megtisztításakor. Az özönvíz tehát nem egyszerű pusztítás, hanem az újjáteremtés időszaka a pusztítás mozzanatán keresztül. A vízözön után csak Noé maradt meg, és ami vele volt a bárkában, majd a vizek lassan visszahúzódtak. Isten ekkor megemlékezett Noéról, mert kezében az özönvíz nem a halálterve volt, hanem az élet megújulása. Amikor a vizek lehapadtak, Noé előjött a háza népével, és akkor kötött vele Isten szövetséget. Szivárvány ívét helyezte a felhőkbe, jeleként a közte és minden élőlény közti kapcsolatnak. A szónok a szivárvány szó eredeti héber jelentésére utalt, amely nem egy színes látványt jelent, hanem egy harcos íjának az ívét.
È lo strumento di guerra.
Ennek a jelentése pedig, miután megpróbáltam elárasztani az egész világot, az Úr leteszi fegyvereit az emberiség előtt, és fegyvertelenné válik. Nehéz megérteni és elfogadni ezt a merész képet, amely éppen napjainkban oly drámai valóság, mert hisz milyen messze vagyunk attól, hogy ég és föld között felakasszuk harci íjainkat, utalta jelenkor fájdalmas valóságára a szónok. Mégis meg kell kérdezni magunktól, melyik képet választjuk, a szivárvány színes látványát, vagy pedig Istennek a konkrét döntését, aki lehetősége ellenére szabadon dönt az íj letételéről és felfüggesztéséről. Így tehát a felhőkből lógó íj képe a szeretet legfőbb megnyilvánulása lehet, egy biztos és megnyugtató szövetség jele, szögezte le a kapucinus szónok. Beszéd a harmadik záró részében arra buzdított, hogy szenteljük magunkat az üdvösségnek. Az Úr ugyanis megmentette egy maradékot a népéből, amely egy hitelesebb és termékenyebb emberi nemzedék útját kell, hogy folytassa. Aztán letette fegyvereit, békét hirdetett, szövetséget kötött, és így már csak a puszta önvédelem fegyverei maradhatnak fenn. Az özönvíz bibliai eseményében az első keresztények Krisztus és keresztje misztériumának előképét látták. Az ég és a föld közötti szövetség végleges jelét, amit Péter apostol levelében a keresztség jelképeként értelmez. Az özönvíz örökre véget ért. Nekünk keresztényeknek a víz Krisztus befogadásának szimbóluma lett, igaz, a keresztség adta új teremtményi létezést szabadon, éberen és felelősen kell befogadni, ahogy maga Jézus buzdít minket a végidőkről szóló beszédében a Noéra hivatkozás után. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok, melyik napon jön el uratok. Legyetek tehát ti is készen, mert abban az órában jön el az emberfia, amelyikben nem is gondoljátok. Pasolini atya végül a Jézus jelezte titokzatos és ismeretlen óráról megjegyezte, hogy azt kezdettől fogva mindmáig izgatta a kereszténységet. Miközben az egyház történetében az első közösségek az Úr közeli visszatérése buzgó várakozásában éltek, addig a későbbiekben megértették, hogy ezt a horizontot ki kell szélesíteni. Ammára már elhalványult a várakozás, és a kezdeti lelkesedést egyfajta beletörődés és sokszor elcsüggelés váltotta fel. Egy korai névtelen egyházatja kérdezi, hogy miért is van elrejtve előlünk a halálunk órája. Nyilvánvalóan azért, hogy mindig jót tehessünk, mivel bármikor számíthatunk a halálra. Krisztus második eljöveteivel is hasonló a helyzet. A világ elől el van rejtve, hogy minden nemzedék Krisztus visszatérésének várakozásában élhessen. Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka első prédikációját imával zárta. Istenünk, aki elküldted fiadat, hogy minden népet összegyűjtsön országodba, add meg nekünk az éberség lelkét,
perché camminando sulle tue vie di pace possiamo andare incontro al Signore quando verrà nella gloria.
Hogy a te békességed útján járva találkozhassunk az Úrral, amikor dicsőségében eljön hozzánk. Amen. Interjú Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel a pápai kihallgatásról. Kedves miniszter úr, Isten oszta a Vatikáni Rádió stúdiójában, egyenesen a Szentpéter térről érkezett, ahol Leó pápával találkozott. Bárki is legyen a pápa, most éppen az új Leó pápa, különleges dolog találkozni vele. Megkérhetem arra, hogy a rádió hallgatóinak mesélje el ezt a találkozást.
Szent atyával találkozni az mindig egy olyan pillanat, amely pillanat aztán, és percek, amely egy életre elkíséri az embert, és egy életre ott van velem az örömökben, a nehézségekben, és remélhetőleg a döntésekben is.
Most első alkalommal találkozott vele?
Leó pápával, 14. Leó pápával az első alkalommal, de tavaly volt lehetőségem arra, hogy Ferenc pápával is találkozzak, és a Ferenc pápával való találkozásom képe mind otthon, mind pedig a miniszteri irodámban otthon, mégpedig azért, hogy figyelmeztessen, emlékeztessen, segítsen. Én azt gondolom, hogy nem csak az emlékeimben lesz ott ez a találkozó, hanem otthon is és a irodámban is, hogy legyen velem és kísérjen. De mindezek mellett, hogy lelki töltekezést ad és lelki erőt ad a mindennapokhoz és az előttünk álló feladatokhoz, kértem Leó pápát arra, hogy áldja meg a magyar fiatalokat, a magyar családokat, a magyar kultúrát, és áldja meg a magyar tudományt, hiszen mi egy keresztény, mi egy modern keresztény kormány vagyunk, és a mindennapok során a keresztény elvek szerint próbáljuk az adott területeket, legyen szó a családokról, a fiatalokról, a tudományról, a felsőoktatásról, vagy az oktatás más részéről, azzal a felelősséggel vinni, amely mindig a szabad döntés lehetőségét megadva, ám de a jót felkínálva nyújt lehetőséget ebben. A pápával való találkozás során egyrészt hálát adtam neki, és megköszöntem a szent évet. Ugye nem sokára, egy hónap múlva ér véget a szent év vízkeresztkor, de egyben elmondtam azt is, hogy hát ilyenkor azért üzeneteket is át kell adni, hogy 200 programot sikerült itt a Római Magyar Akadémiának, a Pápai Magyar Intézetnek és a Nagykövetségnek közösen megszerveznie, és hát arról is tájékoztattam Szent Atyát, hogy 13. Leó pápa éppen a Római Magyar Akadémiának helytadó Falconeri palotából indult annak idén a konklávéra, egy festményt is átadtam neki, és ezzel együtt, mivel 1927-ben alapította a Collegium Hungaricumot Kilbersberg Kuno, 2027 egy 100 éves jubileum, pont arra kiváló lehetőséget nyújt, hogy meghívjuk őt oda. Itt rektor úr, a Pápai Magyar Intézet rektora besegített, és mondta, hogy sétatávolságra van, úgyhogy egy ilyen lehetőséget is kinyitottam, és volt benne egy személyes rész is még, mert Gödöllőn ugye nemrég új templom épült, a premontrei apátság új temploma épült, és ott Pius atyával még az elutazásom előtti este találkoztam, és a Pius atya nem csak hogy levelet küldött a pápának, hanem az új gyönyörű templomnak az alapkövét is átadtam a pápának, úgyhogy még gödöllői kötődés is volt ebben a találkozóban, és megerősített minket a pápa abban, és erőt adott nekünk abban, hogy ezeket az ügyeket tovább vigyük.
Az ember általában nem érkezik üres kézzel a Szent Atyához, milyen ajándékot adtak neki?
Igen, az egyik ajándék ez a festmény volt, amely a Falconieri palotát ábrázolja, és akkor így ez a 13. leóra is emlékezteti a Szent Atyát, és egyben meghívást is vitt, és a személyes ajándék pedig ennek a Premontre új templom alapköve volt, úgyhogy egyben minisztériumi, római magyar akadémiai ajándék is volt, és személyes gödöllői ajándék is volt, hiszen Gödöllőn élek, Gödöllőn lakom, Gödöllő és környéke közösségét szolgálom.
Angol nyelven beszéltek?
Igen, angol nyelven.
Emberileg hogyan érezte, hogyan vette föl a Szent Atyát?
Ilyenkor az ember egy, úgy szokták ezt mondani, hogy flow-ban van, tehát én is flow-ban voltam, és szerintem jól, tehát hogy jó beszélgetni, mosolygott, annyira szeretetről beszélt minden mozzanata, szeme és gesztusa, hogy amikor azt érezheti az ember, hogy az Isten tenyerén van. Na nagyjából ezt érzem így most, hogy nem gondolkoztam még erről ennyit, tehát egy másfél órával vagyunk a beszélgetés és a találkozó után, úgyhogy most a kérdésével formálom ezt meg magamban, szóval valahogy így.
A Szent Atyával a találkozó után volt még egy tárgyalás a Vatikánon belül, mégpedig az Életvédő Akadémiát látogatták meg.
Pápai Életvédő Akadémia elnök és a Pápai Életvédő Akadémia pont arról szól, amiben a mi is a mindennapokban benne vagyunk, hogyan lehet a modern technológiákat, a modern kor kihívásait a keresztény, a katolikus tanítási elvekkel összeegyeztetni. És itt is egy nagyon jó beszélgetésünk volt, és meg is állapodtunk előrelépésekben. Az egyik kérdés az ugye a mesterséges intelligencia. Mi Magyarországon éppen ezért a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet és legutóbbi washingtoni látogatásom során az Amerikai Katolikus Egyetemet kapcsoltuk össze egy 1 millió dolláros kutatás erejéig, hogy a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásait kutassa. Ugye ez egy óriási felelősség, mivel elindult az, hogy a mesterséges intelligenciát megszemélyesítik. Ez egy óriási felelősség a katolikus és keresztény elvek alapján, hogy mit lehet és mit nem lehet a mesterséges intelligencia kapcsán. Elutasítani nem lehet, mert akkor lemaradunk. Használni kell, de azok alapján, az alapelvek alapján, amit a római felhívása is meghatározott a pápának a mesterséges intelligencia kapcsán. Szóval itt lesz egy együttműködés. A másik, hogy a magyar kutatási hálózat Gulyás Balázs professzor úr vezetésével már ő is önmagában az orvostudományt és a teológiát ötvözi, és egy olyan új intézetet hozott létre, amely pont pontosan az új technológiáknak, a keresztény elveknek való megfelelést próbálja megkutatni. Itt is egy együttműködés indulna az Életvédő Akadémiával, és aztán utána beszéltünk az oktatás kérdéseiről, hogy próbáljuk meg mi a mindennapokban a keresztény elveket megjeleníteni, és beszéltünk arról, hogy a magyar család támogatás, családpolitika egy életvédő, egy családokat védő szabályozás és keretrendszer, amely egyedülálló Európában.
Hogyan fogadták ezt? Mert nem mindennapi modellről van szó.
Örömmel, úgyhogy ez minél fontosabb. És itt éppen azt próbáltam elmondani, hogy mi vagyunk az a kormány Európában, aki ezeket az elveket, a kutatások eredményeit, aztán a mindennapi szabályozókba is bele tudja vinni. Ezért is volt kiemelten fontos számomra ez a találkozás, és ezért is vittem ilyen irányba, hogy hogyan tudunk egy olyan modell lenni, ugye Ferenc pápa, amikor Magyarországon volt és ellátogatott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bionikájára is, információtechnológiai tudományi karára, ő úgy fogalmazott, hogy az egyetemek a remény laboratóriumai. Most engem az érintett ma meg, hogy hát mi azt szeretnénk és azért dolgozunk, hogy Magyarország ezekben az alapvető kérdésekben szintén a remény laboratórium.
Köszönöm szépen! A Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszterrel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóim, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik az adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra.